A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendégem Varga Zsombor, a Toyota és Lexus márkák magyarországi kommunikációs vezetője, és hát ugye mi tegeződünk, és azt már rendszeresen leszoktunk itt bukni, úgyhogy innentől kezdve engedjék meg nekünk, hogy tegeződve folytassuk, mert hogy úgyis elrontjuk menet közben. És még gondolom majd azt is észreveszik, hogy a mai beszélgetés nem a stúdióban zajlik, illetve én a stúdióban vagyok, de Zsombor sajnos nem tudott megjelenni, úgyhogy Zoomon keresztül folytatjuk ezt a beszélgetést. De az apropó, ami miatt hívlak, és egyébként ez egy gondolom, hogy nektek örömteli hír, hogy a Toyota az év első 9 hónapjában Magyarországon is és Európában is megőrizte az elmúlt évek hihetetlen lendületét, és kimagasló piaci részesedéssel őrzi a Toyota a magyarországi piacvezető pozíciót.
Így igaz, ugye gyakorlatilag az év első 9 hónapjában, tehát január és szeptember között a teljes piacon 11,8, a kivonásokkal tisztított piacon pedig 14,1%-os piaci részesedéssel állunk az első helyen. Ez ugye elképesztő, tehát néhány éve, mondjuk egy 4-5 éve még ilyen 7% körül részesedésről beszélhettünk Magyarországon. Ráadásul egyébként európai szinten is rekordot döntött, tehát soha ilyen magas nem volt sem Magyarországon, sem Európában a Toyota részesedése, mert hogy európai szinten ez pedig 7,5%.
Azt vizsgáltátok, hogy mi ennek az oka? Tehát, hogy ez a gyors felfutás minek köszönhető? Népszerűbbek lettek az autók, vagy megbízhatóbbak, vagy szebbek, vagy egyszerűen valami más van a dolog hátterében?
Ugye ez egy összetett folyamat, gyakorlatilag elmondható, hogy egy fél évtized, tehát már több mint 5 éve folyamatosan erősödik a Toyota világszinten és Európában is, Magyarországon pedig különösen. Ez több pillére osztható. Talán az első és legfontosabb az valóban az volt, hogy a Toyota 25 évvel ezelőtt útjára indított a világ első hibridjét és ezáltal az elektromos autóforradalmat, és gyakorlatilag nagyjából 5 évvel ezelőtt még csak elvétve láthattunk gyártókínálatában hibrideket, vagy éppen elektromos, vagy plug-in hibrid autókat. A Toyota pedig már akkor is a kínálatának egy elég markáns részét kínált a hibrid változatban is. Akkor egyébként a hazai értékesítésnek már 50%-át tették ki a hibridek, ez már olyan 70% fölött van. És akkor lehetett látni azt, hogy volt a dízelbotrány és a gyakorlatilag a dízelektől való elfordulás, ami egy óriási lendületet adott a mi értékesítéseinknek, és rengetegen fordultak ugye a környezetbarát autók felé, a hibridek felé. Úgyhogy ez megadott egy nagyon komoly lendületet mind a hazai, mind az európai értékesítéseinknek, és aztán pedig gyakorlatilag sorra követték egymást a számunkra, úgymond talán azt mondhatom, hogy szerencsésen alakuló paraméterek. Egyrészt ugye, bár ez nem is szerencse, hiszen ez tudható volt, jó ideje be volt lengetve az Európai Uniós emissziós szabályozás, és tudható volt, hogy ugye 2020-tól elég szigorú emissziós korlátok lépnek életbe, amelyek ugye folyamatosan szigorodnak, és gyakorlatilag a Toyota volt az egyetlen olyan autógyártó a nagy gyártók közül, amelynek nem kellett sem modelleket, sem meghajtásokat megszüntetnie azért, hogy megfeleljen ezeknek a kritériumoknak, ugyanis az átlagos kibocsátásunk már akkor ugye 95 g per kilométer alatt volt, ugye gyakorlatilag a flotta átlag tekintetében, és így egy helyzettérvénybe kerültünk, hiszen számos versenytársunk problémát észlelt abban, hogy vagy nem tudott szállítani, vagy nem akart szállítani, mert ugye nagyon komoly büntetéseket kellett volna fizetnie, akkor, hogyha ugye meghaladja ezt az emissziós normát. Úgyhogy ez már akkor egy komoly felfutást hozott a mi értékesítéseinkben, és onnantól kezdve gyakorlatilag éves szinten 20-30%-kal bővültünk éveken át.
Na most ennek egyébként mi az oka? Tehát ugye ezekről már beszéltünk korábban is, hogy szigorodnak a normák, aztán itt a COVID alatt az ellátási láncokkal volt probléma, na de azóta is erősödnek az eladások. Ez minek köszönhető? Tehát eladja magát az autó? Tehát most a következő körösek már visszaülnek a Toyotába? Igazából ez okozza ezt a gyors felfutást?
Így igaz. Tehát egyrészt valóban az még fontos, talán még egyszer hangsúlyozni, hogy azért az is egy fontos szempont volt, hogy miközben ugye pont a bővülő értékesítésének köszönhetően és a hibrid portfóliónknak köszönhetően ugye gyakorlatilag szinte minden kategóriában a Lexus Premium márkánkkal együtt gyakorlatilag tényleg a városi kis autótól a luxus sportautóig minden kategóriában kínálunk környezetbarát alternatívát és alacsony emissziós alternatívát. És ugye miután felénk rengeteg ügyfél fordult, miközben ugye a versenytársak pedig ügyfeleket veszítettek, vagy nem tudtak kiszolgálni, ezért ők ugye a COVID idején visszafogták a megrendeléseiket, és a COVID után a visszapattanó gazdaság során ugye markánsan érintette őket a félvezető és a chip hiány. A Toyota viszont ugye nem fogta vissza a megrendeléseit, hiszen éppen egy bővülő fázisban voltunk, úgyhogy még jobban jöttünk ki ebből. És hát az igazság, hogy Aztán visszatérek a kérdésre, csak még egy külső paramétert érdemes megemlíteni, ez pedig ugye maga, hát a sajnálatos ukrán-orosz háború okozta nehézségek is, ugyanis ugye rengeteg európai gyártó óriási mennyiségű alkatrészt, különböző vezetékeket, stb. Ukrajnában vagy éppen Oroszországban gyártatott, és ezáltal még inkább kitettek lettek a szállítási nehézségeknek. Ugye nálunk az Európában értékesített autóknak 75%-a Európában is gyártódik, viszont ugye például az ukrán piacra, vagy az orosz piacra dedikáltan Oroszországban gyártottunk autókat. Most ugye ott ki is vonult a Toyota az orosz piacról, el is adta a gyárát, a többi. Ez egyébként profit tekintetében egy komoly csapás az európai szervezetre, hiszen nagyon magas árértékarányú autókat sikerült ott, és nagyon magas marginnal sikerült ott autókat értékesítenünk, úgyhogy ez egy komoly fejfájás. Ugyanakkor volumenben a nyugat-európai szállítások tekintetében részben egy enyhülés jelentett, hiszen jól lehet az ottani értékesítéseknek, mondjuk 80%-át, 90%-át ott is gyártottuk, azért oda is volt export, és azok az autók, amelyek oda mentek volna, azok pedig ugye az európai ellátási hiányokat enyhítették, és hát az jó ideje most már látható Covid-nak köszönhetően, ugye most már lassan egy másfél éve gyakorlatilag egy keresleti piacról beszélhetünk, hiszen gyakorlatilag a Covid-nak köszönhetően jóval kevésbé tudnak az autógyártók megfelelni a keresletnek, és gyakorlatilag ennek köszönhető az, hogy ugye afelé fordulnak az ügyfelek, akik tudnak szállítani, és ilyen tekintetben a Toyota viszont forban van, hiszen azt hosszú évek óta gyakorlatilag most már több mint fél évszázada egy nagyon komoly értéke a márkának, ugye a legendás megbízhatóság, alacsony üzemben tartási költségek, stb. És ugye azok az ügyfelek, akik akár kényszerből a kínálati szűkösség miatt, tehát eddig mondjuk korábban nem gondolkodtak Toyotában vagy Lexusban, most viszont felénk fordultak, ugye akár flotta, akár magánvásárlók, mert hát más nem tudott szállítani, és kipróbálták a Toyotát. Ott viszont ugye ebben az elmúlt 2-3 évben nagyon-nagyon pozitív tapasztalatokkal rendelkeztek, és hát híres a Toyota arról, hogy nagyon magas az ügyfél megtartási aránya, tehát 75% fölött van, tehát ha valaki egyszer Toyotát vásárolt, az általában 75%-ban újra Toyotába fog ülni, és ugyanaz a helyzet a Lexus esetében is. Tehát ez egy ilyen hosszú távú folyamat, ami megerősíti a véletlenül az elkövetkező évekre is a helyzetet.
Na most, ha már itt említetted a flottát, korábban például Magyarországon a flotta értékesítésben nem nagyon jeleskedett a Toyota, és hát ugye ez is itt az utóbbi néhány évben pörgött föl. Ez is összefüggésben van ezekkel a már felsorolt COVID következményekkel, illetve háborús következményekkel, vagy más oka is van annak, hogy önmagatokhoz képest mindenképpen óriásit nőttetek a flotta piacon, és egyébként meg hát elég szépen kiharapott a Toyota ebből a piacból.
Ugye ez valóban úgy volt, hogy mondjuk akár még tényleg 4-5 évvel ezelőtt is a Toyotának a magyarországi vagy éppen európai értékesítéseiből kb. 70%-ot tettek ki a magánvásárlók, tehát a privát ügyfelek, és nagyjából 30%-ot ugye a vállalati ügyfelek. Ez egyrészt egy tudatos stratégia volt a részünkről, hiszen nyilván a privát értékesítésekben magasabb margint lehet elérni. Másrészt viszont ugye a flotta ügyfelek és a flotta piac nagyon dízel dominált volt. És ugye az áttörés, a dízel botrány követő áttörés volt az előző években is már volt tendencia ugye a hibridek felé fordulás kapcsán, viszont ott jött egy áttörés, amikor nagy volumenben, komoly mennyiségben a flották is elkezdték keresni a hibrideket, és ez ugye már egy komoly lehetőséget teremtett a számunkra, viszont nem szabad azt sem elfelejteni, hogy tényleg valóban beütött a COVID, illetve beütöttek a szűkösebb idők, és ez a Toyota is egy tudatos stratégiát is váltott, és komoly prioritást adott a flotta értékesítésnek is, hiszen úgy láttuk, hogy a potenciálisan visszaeső kereslet, ami végig is valójában nem esett vissza, de mi attól tartottunk azért több gyártóhoz képest, hogy azért a piac drasztikusabb visszaesést fog produkálni. Úgy gondoltuk, hogy akkor tudjuk megtartani a pozícióinkat, hogyha a flotta piacon erősödünk, hiszen általában azért a céges autóvásárlások még egy válság esetén is, vagy egy visszaesés esetén is még tovább tartanak, és tovább jön a lendület, hiszen meglévő szerződések vannak, ugye meglévő nagyjából olyan 3 vagy 5 éves ciklusokban cserélik ugye az autóflottákat, tehát ez egy ilyen stabil pontnak tűnt, és ezért ráerősítettünk. Most már egyébként olyan 50-50% körülbelül az értékesítéseink van a flotta és a magánvásárlások aránya, ez egyébként egy egészen egészséges arány, és ezzel egyébként a piaci pozíciónk a flotta piac tekintetében is abszolút első.
Na hát akkor egy picit beszéljünk erről a piacról most már mélységeiben, és itt most akkor a magyar piacról szerintem érdemes lesz néhány szót ejteni. Ugye itt vannak olyan körülmények, amelyek a magyar piacot, hát hogy mondjam, hátrányosabban érintik, mint mondjuk az euróövezet országait. Nagyon gyenge a forint, és hát a Toyota különböző modelljei azok mind külföldről jönnek, és valószínű, hogy ott a váltás az nagyon keményen érinti az árat is. Bár gondolom ez minden gyártót érint, tehát ez nem egy, hogy mondjam, márka specifikus történet. De egyébként ezt a hatást érzitek valami módon?
Igen, tehát azért az már elmondható, hogy míg az első negyed évben még gyakorlatilag hoztuk az elmúlt éveknek ezt a minimum 15, inkább 20%-os bővülését az előző évhez képest, addig azért az idénre, hát egyrészt nyilván a háború hatásai miatt, és az okozta bizonytalanság hatásai miatt, másrészt viszont ugye az elszálló árfolyam miatt markánsan zsugorodott, és hogyha most megnézzük, akkor gyakorlatilag most olyan 5%-kal vagyunk a tavalyi évhez képes bővülés tekintetében, mindez persze úgy, hogy a piac viszont kicsit több mint 10%-kal visszaesett most már, ugye az első 9 hónapra vetítve. Tehát valóban elmondható, hogy jól lehet jobban teljesítünk, mint a piac, mert mi is érzékeljük a lassulást, és hát bizony azért azt nem szabad elfelejteni, hogy mi, amikor például úgynevezett budget rate-et, tehát amikor az év elején, vagy a tavaly évben, az idei évre kalkuláltuk ugye a költségeket, meghatároztuk az árakat, stb., akkor valahol talán még ilyen 360 és 70 közötti eurós árfolyamon számoltunk, amit nyilván azóta már többszörösen kellett igazítanunk, és most eljött az a pont, ahol gyakorlatilag szerintem szinte minden autógyártó kénytelen, tehát mi még nagyon sokáig árgaranciát tartottunk, azt hiszem talán áprilisban még árgaranciával értékesítettük az autókat, viszont most már mi is kénytelenek vagyunk úgy kínálni az autókat, hogy van egy bizonyos puffer, de ugye a jelenlegi árlistánk az egy indikált árlista, és benne van a szerződésben, hogy ugye ez ettől való drasztikus eltérés esetén az eltérés egy részét érvényesíthetjük az árazásban. Nyilván ilyenkor az ügyfél dönthet arról, hogy ilyen feltételek mellett is meg akarja vásárolni az autót, vagy sem. De hát ezt most már mindenki, tehát egyszerűen ugye, ha csak nem eurós árlistát bocsájt ki valaki, mert hallottam már ilyen autógyártóról is, hanem hogyha forintban adunk árlistát, akkor gyakorlatilag ez elkerülhetetlen. Ugye itt drasztikus, nagyon-nagyon komoly összegekről van szó, úgyhogy nehéz ilyen tekintetben garanciát venni, és nyilván ez a bizonytalanság, tehát az, hogy mondjuk nagyon sok autógyártó bőven egy év fölötti szállítást kínál, nálunk ugye átlagosan a futómodelleknél ez mondjuk ilyen 6 és 9 hónap között van, de nálunk is vannak már modellek egy év fölött, sőt, van egy-két ritkább modell esetében, ha lenne is hosszabb a szállítás nálunk is, de hát megérthető, hogy az ügyfelek, amikor azt mondjuk nekik, hogy nem tudom, 9 hónap múlva fogunk tudni szállítani, és most döntsön arról, hogy vállalja azt, hogy ezen az áron, de ez lehet, hogy 9 hónap múlva az akkori árfolyamnak megfelelően módosul, vállalja a szerződés vagy sem, hát van olyan ügyfél, aki elbizonytalanodik. Úgyhogy ez egy egyértelműen olyan helyzet, amit érzékelünk, megpróbálunk ennek megfelelni, de hát gyakorlatilag ez most egy elég nehéz piaci helyzet, és valóban lassulást prognosztizálunk mi is a teljes piac, illetve a saját szerződéseink tetében is.
Na most hol érződik inkább a fékeződés, vagy ennek az előszele? A privát vásárlóknál, tehát a magán megrendeléseknél, vagy pedig pont a flottánál? Hiszen most azért a vállalkozásoknak is egy csomó dologgal kell szembesülniük, és hát nagyon sok vállalkozás akár átmenetileg, akár véglegesen is kénytelen lesz befejezni a működését.
Úgy érzékeljük egyébként, hogy a vállalati flották esetében kevésbé van jelen az a dolog, főleg ugye a multinacionális hátterű flották esetében, hiszen ott azért ugye ők euróban termelik meg a jövedelmüket sokszor, vagy éppen ugye, hogyha importálnak dolgokat, amit Magyarországon értékesítenek, akkor ők gyakorlatilag most több forintot kapnak érte, tehát ilyen tekintetben ott kisebb a kitettség, illetve hát ott ugye nagyobb volumenekben, ciklusokban gondolkodnak, ugye a gazdasági ciklusok, akár a bővülési, vagy csökkenési, növekedési ciklus az mondjuk 3-5 év, ez körülbelül lefedi a flotta is, tehát nem nagyon szoktak hirtelen rövid távú folyamatok miatt mondjuk ugye akár munkatársaktól megválni, akár vállalati flottát csökkenteni, tehát ezek nagyon drasztikus lépések és nagyon nagy válság kell ahhoz, hogy mondjuk ez nagy mértékben befolyásolja az ő döntéseiket. Olyan tekintetben van azért tárgyalási feladatunk, hogy mondjuk vannak olyan szerződések, amelyek ugye korábban kötettek, vagy éppen mostanában kötnék meg a vállalati flották, és ugye nekik is egy ilyen bizonytalan szerződést kell fölkínálnunk, vagy hát bármelyik autógyártónak egy bizonytalan szerződést kell fölkínálni olyan tekintetben, hogy ezt az árfolyam változást bele kell tennünk a szerződésbe, és ott ugye ők viszont ugye meghatározott büdzsékkel dolgoznak, tehát ezeket nekik is a rendszereiken, illetve akár az európai központok felé el kell fogadtatniuk, hogy most bizony nem egyértelműen fixen kőbevésette meghatározott árról van szó, hanem bizony van bizonyos mozgástér zárfolyamnak köszönhetően. Ezért van például sok olyan flotta, aki inkább azt mondja, hogy lehet, hogy eredetileg mondjuk csak mondok, hogy egy Corolla kombiban gondolkodott, de ugye annak hosszú a szállítási határideje, viszont cserébe a Corolla szedánt azt készletről tudjuk még most is szállítani, és akkor azt mondják, hogy jó, rendben, akkor inkább Corolla szedánt választanak, mert az egy könnyen kalkulálható, a könyvekben könnyen szerepeltethető történet, hogy az Excel táblákban nincs egy bizonytalansági faktor. És akkor gyakorlatilag az is elmondható, hogy egyébként a privát ügyfelek is inkább befelé tendálnak, tehát hogy most már nyitottak arra, hogy esetleg a preferenciáikat, az eredeti preferenciákat kicsit igazítsák, és olyan modellt választanak, amelyet a gyártók ugye készletről vagy nagyon rövid szállításáról tudnak kínálni.
Na most, nagyon kevés időnk van itt a hírek előtt, de azt gondolom, hogy még pont van egy olyan téma, ami nagyon ide kívánkozik, ez pedig a finanszírozás, és ugye most folyamatosan nőnek a kamatok, most már mindenhol, naponta jönnek a kamatemelési hírek, és a különböző jegybankok elnökei a beszédeikben azt vetítik előre, hogy további kamatemelés várható. Ez a finanszírozást mennyire teszi lehetetlenné vagy nehézzé, hiszen itt is komoly költségnövekedéssel kell számolniuk a vállalkozásoknak is, hát nem beszélve a magánszemélyekről.
Igen, ez érzékelhető, és látjuk azt, hogy tehát megint mondjuk a 2008-as válsághoz hasonlóan növekszik azoknak az ügyfeleknek a száma, akik inkább készpénzben és azonnal vásárolnak, és próbálják elkerülni a hitelre vásárlást. Ugye nekünk van egy Toyota Finance néven egy finanszírozó cégünk is, ők folyamatosan dolgoznak a konstrukciókon, megoldásokon, vannak támogatott finanszírozási konstrukcióink, de óhatatlan, hogy azért csökkenni fog a forgalmuk, hiszen ugye megnőttek a kamatok, bár az is igaz, hogyha fixen tudnak most szerződni az ügyfelek az aktuális kamatra, akkor valószínűleg jó járnak, és vannak olyanok, akik inkább azt mondják, hogy jó, akkor szerződök ezen a finanszírozási százalékon, mert nem akarja megvárni azt, hogy esetleg ugye mondjuk akár az említett potenciális újabb kamatemelés miatt ez még drágább legyen.
Hát lassan eljön az az idő, hogy még befektetésnek se lesz rossz. Akár autót is vásárolni, hiszen ahogy az árak mennek fölfele, tulajdonképpen a ma megvásárolt autó az egy fél év múlva mindenképpen többet fog érni, legalábbis nem veszít annyit az értékéből.
Hát ez nem lassan álljon, hanem ez itt van, tehát gyakorlatilag ugye a használt autópiacon is óriási felárazódás volt megfigyelhető, és tényleg akár személyes tapasztalat is, ismerősi, baráti, családi körben, akár gyakorlatilag itt márkakereskedőknél látjuk azt, hogy mondjuk olyan autót, amit ők maguk leasingre, vagy mondjuk tesztautóként ugye saját tulajdonban tartanak, azt gyakorlatilag magasabb áron tudják értékesíteni most használtan, mint ahogy mondjuk fél éve, vagy egy év, vagy két évvel ezelőtt újonnan behajtották a flottájukba.
Na hát akkor most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után fogunk arról beszélgetni Varga Zsomborral, a Toyota és Lexus márkák magyarországi kommunikációs vezetőjével, hogy milyen jövőt tervez a Toyota. Kérem, akkor is tartsanak velünk!